Kedves hallgatóink, az Értsünk szót utolsó eheti adásában, könyvajánló rovatunkban is 1956 emléke előtt tisztelgünk. Ma Paul Lendvai Új honfoglalás című frissen megjelenő kötetéről beszélgetünk a szerzővel. Paul Lendvai 1956-ban részese volt az akkori forradalomnak, majd hamarosan elhagyta az országot. Hogyan élte meg a rendszerváltást, amely Nagy Imre újra temetésével kezdődött? És hogyan látta az akkori eseményeket, hogyan látja az azóta kialakult politikai rendszert? Miért tartja fontosnak például az azóta felnövő politikus generációt, a politikus személyét, karakterét, személyiségét? Paul Lendvait hallják.
Én egy Magyarországon született, 1957. január 13-áig ott élt, február 4-e óta Bécsben élő, röviddel azután politikai menekültként menedékjogot kérő, és 1959. szeptember 28-a óta osztrák állampolgárként dolgozó, nemzetközi újságíró és szerző vagyok. Ezt szeretném előre tisztázni. Ami azt illeti, hogy hogy láttam 1956-os szemszögből, ami azóta történt, abból több könyvet írtam, és nem tudom röviden pár perc alatt önnek összefoglalni azt, hogy mi változott és mi nem változott. Nem én, hanem nagyon szakértő magyar intellektuellek és közgazdászok, mint például Mellár Tamás, a statisztikai hivatal volt elnöke, vagy Csikán Attila, az első Orbán kormány volt gazdasági minisztere, állapították meg az utóbbi hónapokban, hetekben és napokban, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány, illetve annak politikája révén a magyar társadalom bizonyos értelemben kezd hasonlítani az 1956 előttihez, bizonyos értelemben az 1920 és 1945 közöttihez. Egy furcsa vegyüléke a Horthy rendszer legvisszataszítóbb vonásainak és a Kádár rendszer ügyes metódusának. 56-ban én, mint fiatal újságíró, azon a október 23-a előtti napon kaptam először íróasztalt, miután 5 évig távol tartottak a sajtótól, 8 hónapot börtönbe, és utána pedig, ahogy németül mondják, Berufsverbot, foglalkozási tilalmam volt. Október 23-a felejthetetlen maradt, a mellette a Szabadságharc központja mellett éltem, és mindezt megírtam több kötetben, és legújabb kötetemben analizálom azt az Új honfoglalás című könyvben, ami nem sokára jelenik meg magyarul, már németül megjelent, hogy mi nem változott. Én azt hiszem, hogy mindazok, akik 56-ban reménykedtek, hogy egy szociális társadalom szabadsággal és szabad piaccal, önállósággal és akkor még semlegességgel vegyítve a jövő zenéje lesz, csalódtak. 56 után egy borzalmas időszak következett, és a 89-es remények sajnos nem váltak be. Ebben a Kádár korszak utódjai, a szocialista párt, amely csak nevében szocialista, de alapjában rövid kivételektől eltekintve ugyanolyan korrupt, mint a Fidesz, egy nagy felelősséget visel. Akkor nem hittük volna, hogy azok a remények 1989-ben, hogy egy szabad sajtó lesz, nemzetközi példákat követve, hogy ezt a sajtóra béklyókat tesznek, és a nemzetközi sajtótrösztök együttműködve az Orbán kormánnyal segítenek abban, hogy a magyar társadalmat elbutítsák, és a kritikai kritikus szellemet tükröző folyóiratokat és napilapokat kiéheztessék. Tehát sajnos Vörösmarty Mihály sorai jutnak nagyon gyakran, nincsen remény, nincsen remény.
Nyilván, hogy nemzetközi szinten dolgozott és alkotott életművet, és ezért is fontos az, hogy tisztázzuk, számomra se tisztázott ez a kérdés, hogy Magyarország határain kívülről figyelve ezeket a folyamatokat, mi a tétje ennek európai szinten? Magyarország egy kis ország, és mégis olyan intenzív figyelemmel követjük, hogy hogyan alakul a magyar kormány, vagy kormányok története, hogy milyen típusú politikusok milyen eszközökkel jutnak hatalomhoz, vagy uralomra, ahogy ezt ön is pontosítja a könyvében. Sőt, ön kifejezetten a személyiségeket vizsgálja. Elsősorban az Orbán Viktor személyiségét, de kiemelt szerepet kap a személyes anyag. Miért olyan fontos ezt mondjuk Bécsből követni és megírni?
Hát először is a magyar történelem mindig össze volt kapcsolva az európai történelemmel, és óriási szerepet játszott az európai politikában, ahol egy kis ország. 1848-49-ben Magyarország történelmet írt a magyarok. 1867-ben a kiegyezéssel. 1920-ban összeesett ez az ország. Ugyanakkor a új rezsim az első antiszemita törvényt alkotta meg. Ugyanakkor ez az ország volt, amelyikből annyian mentek el, akik nélkül nem lenne Hollywood, nem lenne atombomba, és nagyon sok más dolog is. Azt hiszem, valaki írta, a nagy fizikus Fermi felesége, vagy ő maga mondta, hogy Németországon kívül senki annyit nem tett Amerika felemelkedéséért, mint a magyar emigránsok. És a magyar emigránsokat először mindig gyűlölték, és utána, miután meghaltak, emléktáblát állítottak nekik. 1956 egy különleges esemény volt. Ez volt az első forradalom, lázadás, felkelés a kommunizmus történetében, szinte Kronstadt óta. Tudja, Kronstadt volt az, amikor azok a kommunisták és bolsevikok azt hitték, hogy szabadság jön, föllázadtak, és Lenin és Trotszki leverette őket, és megölte őket Leningrádban és Szentpéterváron. De 1956 egy olyan esemény volt, ami nem ismétlődött meg. De nem ismétlődött meg az sem, hogy ezt leverték, és utána újra felépítették a kommunista rendszert. Ez volt először, és most jön a személyiség szerepe. Az, hogy 1956-ban Kádár János, egy egyszerű ember, a kommunista mozgalomban résztvevő, időnként barátait is a mozgalmat eláruló, szerény, munkás ember lett a párt vezetője, és a Rákosi rezsim után az oroszok, a szovjetek bizalmi embere, ez mutatta, hogy egy személyiség kinőhet, megváltozhat. Kádár egyben lett hóhér, és a magyar nép történetében egy pozitív figura, mint minden közvéleménykutatás mutatja. Hogy gyilkoltatott és segített a gyilkosságban, de nem lopott. Ez volt a különbség, és ez a nagy különbség vele, szemben, ő irányában, és mondjuk a mai Orbán Viktor rezsimben. A mai magyar rezsim nem diktatúra. Szabadon lehet utazni, szabadon el lehet mondani a véleményeket külföldi újságíróknak, és szabadon lehet még pénzt is keresni. Ugyanakkor bizonyos dolgok megszűntek, és a szabadság beárnyékolódott. De ebben nagy szerepet játszott Orbán Viktor személyisége, és nem csak Magyarországon, másutt is, Közép-Európában, Nyugat-Európában a személyiség mindig egy nagy szerepet játszott. Isaac Berlin, a Rigában született nagy brit filozófus írta, mikor megkérdezték egy interjúban, Mi a személyiség szerepe? Azt mondta, más lett volna a történelem, ha nincs egy Lenin, egy Sztálin, egy Hitler, és én is azt mondom, más lett volna a magyar történelem. 56 után, ha nincs egy Kádár, amelyiknek későbbi rezsime alatt a leálbérek megháromszorozódtak, és ez volt az oka annak, hogy a magyar társadalom 989 után kiábrándult. És itt a nemzeti kérdés, a nemzet kérdése, hogy 1956 és 1989 között a Kádár rezsim legnagyobb bűne volt, hogy elárulta a magyarságot. Nem tett az utolsó időt kivéve semmit azért, hogy egyenjogúak legyenek. Nagyon sokszor voltam Erdélyben, annak az időben, mert csak Romániába és Jugoszláviába kaptam beutazási engedélyt, amikor a magyar rezsim fekete listára tett, és láttam azt, hogy milyen nehéz ez a helyzet. 1989 után megváltozott. Itt is személyiség szerepet játszott Antal József, aki egy nagy államférfi lehetett volna, és egy tisztességes ember volt. Túl korán halt meg. De ez a történelemhez hozzátartozik, nem szabad, nem a személyiségek csinálják csak a történelmet, nem a nagy emberek. Vannak nagy emberek, és vannak emberek, akik nagyok lehettek volna, de nem azok lettek. Ezek közé tartozik a mai magyar miniszterelnök, aki ma nemzetközi színvonalon lép fel, óriási propagandát és reklámot csinál az én napokban megjelent Orbán országa című, Orbán Magyarországa című könyvemnek, mert állandóan fellép. Például hétfő este Bajorországban egy ünnepségen. Segít azoknak, akik Angela Merkel politikája ellen vannak, és ezt a nagyszerű német politikus nőt meg akarják buktatni. Azon kívül a magyar politika keleti vetületénél meg kell mondanom, hogy sikere volt abban is, hogy újra élesztette a visegrádi csoportot. Annak idején Visegrád a szabadság iránti közös törekvés jelentett. Ma Visegrád a szabadság, a tolerancia, a menekültek elleni összefogás jelenti. Azok az országok, amelynek a menekültjei Ausztriában, Németországban, Angliában és Amerikában barátsággal felvették, bezárják a határaikat minden menekült előtt. Összeállnak együtt, elfogadják a pénzt az Európai Uniótól, amely 3-5%-át teszi ki nemzeti jövedelmüknek, de Magyarországon például még az európai zászlót se lehet föltenni a parlamentbe. Tehát képmutatás korszaka következett, és ebben is játszanak politikusok nagy szerepet. Nem csak magyarok. E napokban jelent meg egy hír a Sunday Times-ban, hogy Boris Johnson, az angol külügyminiszter, akinek nagy szerepe volt abban, hogy Nagy-Britannia ezt ki fog válni az Európai Unióból, amit én egy európai tragédia előjátékának tartok, néhány nappal azelőtt még megmagyarázta egy cikkben, hogy miért olyan fontos ez az Európai Unió. Ahhoz, hogy megváltozzon, Orbán Viktornak nem két nap, hanem több évtized kellett, de sajnos azokból a reményekből, amiket 1989-ben mi az új fiatal generációhoz fűztünk, nem sok valósult meg.
Nem tartott attól, hogy ez egy fordított személyiség, hogy mondják ezt, személyi kultusz lesz? Hogy ahelyett, hogy a struktúrákra, a párttörténetre, társadalomtörténetre fókuszálna a figyelem és az értelmezés, túl nagy szerepet kap egyetlen ember. Valóban lehet a felelősséget számon kérni 1-2-3-4 politikuson, vagy hogyha nem ez a személyi felelősségre vonás vagy kérdezés történik, akkor hogy lehet ezt intézményes szinten elemezni, értelmezni?
A személyiségek szerepében benne van, különösen a kommunikációs, globális, világjellegű forradalma óta, hogy sokkal gyorsabban ismerik meg őket, mint annak idején. William Pitt the Younger, a fiatalabb 27 éves korában volt Anglia miniszterelnöke, de akkor nem volt televízió, nem voltak e-mailek, nem volt online, nem volt computer, tehát az emberek sokkal lassabban tudták meg valakiről, hogy mit csinál, és nagyon sok dolgot el lehet titkolni. Még ma is jelennek meg nagy-nagy életrajzok Sztálinról, Napóleonról, és így tovább. És ez a helyzet a vezető politikusokkal is. Ma mindjárt, rögtön, instant fame hírük van azzal, mert a televízióban megjelennek, és képüket látják mindenütt. És ez természetesen pozitív és negatív szerepet játszhat. Hozhat győzelmet és vereséget. És vannak, akik erévén szimpatikusok lettek. Nyilvánvalóan például Orbán Viktor szimpatikus lett a magyar választók jelentős része előtt, és még ma is vannak nagyon sokan, akik támogatják. Egyre többen vannak azok is, akik visszautasítják, sőt gyűlölik, mert úgy érzik, hogy kiábrándította őket, és rossz útra vezeti Magyarországot. De ezt véleményem szerint minden országban és minden történelmi korszakban alapvetően csak a saját nemzet, csak a saját nemzeti elit tudja eldönteni. De nem vitás, hogy személyiségek, ahogy az előbb idéztem Isaac Berlin, nagy szerepet játszhatnak. Ha szabad azt mondanom, az utóbbi évtizedekben a demokratikus Magyarország történetében, sőt visszamegyek, még a Horthy korszakban se volt egy miniszterelnöknek ekkora hatalma, mint pártvezérnek, a parlamenti frakció gyakorlati vezetőjének, és a gazdasági és anyagi hatalmi téren elért óriási pozíciójának következtében. Ennyi hatalma senkinek azért sem volt, mert Kádár azért Moszkvától függött, és a miniszterelnök annak idején is részben Horthy kegyétől, és részben pedig az általános helyzettől függött. Úgyhogy, ha egy olyan ember van hatalmon, aki azt mondja, hogy ő még 15-20 évig szeretne a politikában részt venni, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy ez a személyiség és legszorosabb munkatársai formálják az országot. És ebben a tekintetben Orbán Viktor történelmi szerepet játszik, amelynek végleges ítéletét már nem én, hanem más korszakok publicistái és történészei fogják megmondani.
Ön az Új honfoglalás című kötetében használ egy nagyon érdekes fogalmat, azt írja, hogy hideg polgárháborús viszonyok vannak Magyarországon. Mit gondol, hogyan lehet ezeket a személyes indulatokat temperálni, kezelni, és elérni azt, hogy legyen egyfajta észelvű érdekegyeztetés és előrelépés?
Kérem, ebben nagy szerepet játszhatna az egyház. Ha arra gondol, milyen szerepet játszott Johannes Paul, János pápa, milyen szerepet játszik ma Ferenc pápa, ha arra gondol, hogy milyen pozitív és negatív szerepet játszhat az egyház, ha arra gondol, hogy milyen szerepet játszott Lengyelországban, és ha arra gondol, hogy Magyarországon hányszor mondott csődöt minden egyház, akkor azt kell mondanom, hogy sajnos nem látok olyan személyiséget Magyarországon, kivéve Annon Halma főapátját, aki olyan magyarországi és európai tekintélye van, hogy egy ilyen szerepet játszhatna. Az egyház játszhatna egy nagy szerepet, vagy a nemzetközi világ. Az Európai Unió nagyon sokat mulasztott, nagyon sokat hibázott, de mégis az Európai Unió egy tükör, és az Európai Unió egy lehetőség. A magyar tagság ott kétharmad sokan szavazták meg, nagyon sokan el sem mentek szavazni, de mégis az, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, az bizonyos értelemben mégis lehetőséget ad arra, hogy nem lehet túlmenni bizonyos határokon. Ebből a szempontból ez egy biztosíték arra, hogy a hatalmon lévőknek azért vissza kell fogni magukat, és nem viselkedhetnek úgy, mint a Fehér Oroszországban, Oroszországban, vagy Törökországon lennének hatalmon. Ami a másik oldalt illeti, ott csak romokat látok, úgy értem az ellenzék vonalán. Romokat látok, csak egy szélső jobboldali ellenzék van, amely hangerőben, de lényegében nem különbözik a Fidesz párt mai vezetésétől. Úgyhogy ha van gyűlölet, vagy ha van szakadék, az sajnos csak az országon belül lehet tompítani, és itt olyan nagy személyiségeki szerepet játszhattak volna, akik sajnos korán elhunytak, mint például az általunk, és nem csak általam szeretett és tisztelt Eszterházy Péter.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a jelenlegi magyar politikai élet értése és átérzése nem lehetséges 1956 értése és érzése nélkül, és azzal is, hogy önnek milyen személyes köteléke van ehhez a történelmi évfordulóhoz. Van-e valami olyan kívánsága, vágya, megfontolása, ami 56-hoz kötődik, amit most ezen a 60. évfordulón sokszor átgondol?
Én azt hiszem, én csodáltam azokat, akik az utcán harcoltak, a fiatal srácok, fele a halottaknak 20 év alatt, illetve 30 év alatt volt, nagyon sokan azoknak is a 300-at, több mint 300 embernek, akik kivégeztek. Én csodáltam azokat az embereket, akikkel együtt nőttem fel, mint újságíró, Gímes Miklós, Vásárhelyi Miklós, akik kommunistákból haladó patriótákká változtak, és 56 után is, akik túlélték, nagy szerepet játszottak. Kívánságom az lenne, hogy azok, akik 56 szellemét megtestesítik, mint például az annak idején halálra ítélt Mécs Imre, azoknak a tradíciója, vagy az első ember, aki fölmert szólalni Rákosi Mátyás ellen egy párgyűlésen, Litvány György, ezeknek a szelleme legyen Magyarországon egy haladó, nyitott és prosperáló, virágzó társadalom érdekében. Azt kívánom, hogy legyen egy olyan Magyarország, ahol Gímes Miklós és Vásárhelyi Miklós és Nagy Imre, a megváltozott Nagy Imre, aki a kommunistából és az NKVD besugájából egy magyar patrióta lett, ki utolsó lélegzetéig a magyar nemzet fölemelkedése mellett állt ki, hogy azokat tiszteljék, és hogy talán legyenek olyan politikusok is, akik az én könyveimet is olvassák, és abból talán valamit tanulnak, hogyan lehetne egy kis ország jövőjét megváltoztatni.
A Székelyföldi Rádió hullámhosszain Paul Lendvait hallhattuk. Köszönöm szépen!